a mai könyvajánló rovatunkban az a különleges helyzet áll elő, hogy vendégünket, Kötter Tamást kérem meg arra, hogy a frissen megjelenő kötetét címkézze, az IKEA vasárnapot. Azért kérem ezt a címkézést, mert az előző két könyv, a Rablóhalak és a Dökkésejük rekord mennyiségű jelzőt gyűjtött össze, így, ahogy átnéztem a kritikai visszhangokat. A kiméletlen, egyetlen szembesítéstől kezdve nagyon széles a paletta, hogy mit írtak ezekről a könyvekről. Most bocsássa útra úgy ön az IKEA vasárnapot, hogy megmondja, hogy mire számít az olvasó, vagy mire számíthat.
Az IKEA vasárnap című regény az egyszerre egy globális problémával foglalkozik, és természetesen vannak neki lokális íze is. Ez is egy kiméletlen szembenézés a 40-es középosztálybeli nyugati férfiaknak a nyugatit most inkább szellemi értelemben mondom, tehát ahhoz a kultúrkörhöz, amihez mi is tartozunk, akár Erdélyről beszélünk, akár pedig Magyarországról, tehát az anyaországról. A szembenézése a életközépi krízissel. Ebből a szempontból a regény egy globális regény, hiszen ez a krízis az egész nyugati világot megrengette már, illetve ez a krízis a jellemző a nyugati világnak a férfiaira. Annyiból a szempontból viszont lokális a regény, hogy magyarországi ízekkel van feltöltve. Ez nem csak a helyszínekre igaz, tehát hogy ahol játszódik a regény, hanem azokkal az apró problémákkal, amelyekkel nap mint nap szembenézünk, egy 40-es férfi, korosztályok közötti ellentétek, egy kis politikai háttér, közéleti szereplők háttérként való feltöltése. Hazai ízzel is megborsoztam ezt a globális problémát.
Az, hogy a közép vagy a felső osztállyal foglalkozik, és erre figyel kiemelten, ez miért vált kiemelt célni? A magyar prózában azért ez nem feltétlenül jellemző, különösen nem a kortárs prózára.
Hát Bratisztán előtt szavaival én találtam egy helyet, amit még nem foglalt el senki.
Ez egy piaci rés?
Hát mondhatjuk így is, egy picit ilyen kinekusan, vagy ironikusan helyezve ki magamat. De nyilvánvalóan azért ne legyünk álszentek, minden író olyan témát választ általában, ahol otthon van, ahol személyes tapasztalatok is érik. Nagyon nehéz például, bocsánat, mondjuk a vadászatról írni egy olyan embernek, aki életében nem fogott fegyvert a kezébe. És én ebbe a világban élek, talán nem tudok az olvasók előtt, hogy ügyvédként dolgozom civilben, egy ügyvédirodát vezetek, tehát innen szedtem össze ezekből a körökből a tapasztalataimat, ezért is például bár nem említette a harmadik könyvem, a harcból nincs elbocsátás, már valóságsó sztárok, illetve ex-valóságsó sztárok és producerek világába játszott, az már komoly előtanulmányokat igényelt tőlem. Hála Istennek a tévétársaságoknak a producerei nyitottak voltak, és sikerült velük jó néhány riportot készítenem, így bele tudtam ásni magam abba a világba is.
Általában nagyon jól működnek a sztereotípiák, de a közép és felső osztállyal kapcsolatban azt hiszem, aztán előre gyártott félelmek, előítéletek és jogos haragok is vannak. Ezeket mennyire lehet, kell árnyalni, lebontani, újakat gyártani? Nem félő az, hogy itt akkor most egy új típusú sztereotipizálás zajlik?
Hát én nem nevezném ezt sztereotipizálásnak. Az az igazság, hogy a tapasztalat gyártja ezeket a félelmeket. Félelmek tartanak bennünket életbe, ugye a félelmek, az előítéleteink tartanak bennünket életbe, például a természettel szemben is. Úgyhogy ezektől én egyáltalán nem félek. A középosztálynak megvannak a speciális problémái, a speciális szenvedés területei, a küzdelmeiknek a földje. Én ezeket próbáltam feltérképezni, és talán azért is kedvelték az első két könyvet például a középosztályból olyan sokan, mert szembesülhettek a saját problémáikkal. És szerettek magukról olvasni, végre ők voltak a középpontban, nem egy mondjuk egy szegénység központú irodalom. Természetesen nem elvitatva a magyar irodalomtól, vagy az egyetemes irodalomtól, hogy a legutolsó kis tanyától egészen a Metropolis toronyházáig minden téma érdekelheti és kell, hogy érdekelje. de nyilvánvalóan mindenki egy kicsit speciálisan szeretné látni saját magát.
Érdekes módon, nagyon furcsa asszociáció, nekem Alice Munro jutott eszembe erről a középosztályra irányuló filmtől. Na de hát a nagy kérdés, ami eldönti ezeknek a szövegeknek a működését, hogy azon kívül, hogy főszereplővé válik a középosztály, mit tudunk meg róla, vagy mivel lehet szembesíteni, mi lehet a szembesítés célja?
Hát a szembesítés célja az mindig az életünk, napjai, hogy hogy élünk mi, hol tartunk most mi, milyen problémákkal küzdködünk, ahogy Michel Houellebecq nagyon szépen leírta a regényeibe, főleg a elemi részecskékbe, illetve a egy sziget lehetőségébe, meg a csúcsomba, hogy hol tart ma az európai, vagy a nyugati középosztály, melyek azok a kérdések, amelyekre meg kell válaszolnia, melyek kérdésnek nyilvánvalóan nem a pénz utáni, nem csak a pénz utáni kíméletlen hajsza, hanem tulajdonképpen ez a réteg, ez az osztály viszi a hátán az egész társadalmat, ők, akik adót fizetnek, betartják a jogszabályokat, megpróbálják az ország humán erőforrásait tehetségükhöz, meg lehetőségeikhez képest újra termelni, mégis annyi gúnyt és megvetést kapnak néha bizonyos politikai osztályoknak a részéről, ezt is belevettem például a regényembe. De nagyon fontos szerepet játszik ugye az egy emberi tényező, a szexualitás, a házasságoknak a kiégése, vagy a rendezékek közötti ellentét. Ezekkel próbáltam szembesíteni hogy elmesélni az olvasóknak.
Mert hogy ezek az intézmények, például a házasság intézménye, ugye az a polgári társadalom kialakulásának az egyik legfontosabb intézménye, legfontosabb tere, és hát körülbelül 100-150 éve szó van arról, hogy hát válságban van a polgárság, vagy éppen kialakulna, de nem tud, vagy már kialakult, de nem jól, és ezzel együtt válságban van a házasság intézménye is. Az, amit ma magyar viszonylatban, vagy akár globális viszonylatban polgárságként, vagy felső középosztályként, vagy középosztályként határozhatunk meg, az mennyiben választható le társadalmi egészről? Az, hogy szánunk neki egy új magyar műfajt, egy új magyar polgári regényt, az mennyire működőképes? Tényleg lehet ezt a réteget, osztályt, ezeket az osztályokat ennyire különállóan kezelni, látni?
Természetesen. Hát ez az osztály Magyarországon a valódi páncélzatában 1989-ben ugrott ismét elő, pattant ki. Akkor megjelentek a nagy multicégek Magyarországon, elkezdték tugrozni az alkalmazottaikat, létrejött egy sajátos kaszt, sajátos szellemi világgal, sajátos viselkedéskultúrával, sajátos értékekkel, olyan törekvésekkel, amelyek leginkább rájuk jellemzőek. És ez a réteg, legalábbis egy része, az olvasóim inkább, bocsánat, szükítsük erre, rendelkezik egy nagyon fontos emberi tulajdonsággal, öniróniával, iróniával, tehát tud nevetni, vagy elborzatni a saját csetléseim, botlásaim. És erre építettem rá én az első két könyvemet. Nyilván a harmadikat már a média világára fókuszáltam, amivel nap mint nap ugye azzal a szeméttel, ami ömlik a médiából találkozunk, az már egy másik világ, másik történet, de az első kettő, illetve ez a regény, ez ennek a speciális osztálynak a tulajdonságaival, vágyaival, reményeivel foglalkozik.
Gyakran elhangzó vált, hogy nincs magyar középosztály, mert nincs mögötte magyar középosztálybeli tudás, emlékezet, csak hirtelen és gyanús viszonyok között megszerzett vagyon.
Ez nem igaz. Ez maximum maximum a felső középosztálynak a top-top felső rétegére vonatkozik, vagy talán még azokra sem. Ez tulajdonképpen a rendszerváltásnak a maximális győzteseire vonatkozik, akik valóban gyanús körülmények között szerezték meg a vagyonukat, de a középosztály létezik, velünk van, egyelőre izmosodik, terebélyesedik, egyre nagyobb a sugárzása, egy sajátos életminőséget hoz azért az ember életébe, amire érdemes odafigyelni, érdemes követni. Más kérdés ugye, hogy a polgárság vagy polgári erények már nem biztos, hogy követendőek, tehát közvélekedés szintjén nem tudnak irányt mutatni, mert annyiféle utat súlykol belénk a például a média, hogy nem biztos, hogy ezek az uralkodóak, meg a politika sem teszi őket uralkodóvá, vagy nem teszi követendő, bizonyos esetekben követendő úttá.
Ez az kéne, hogy azon kívül, hogy a polgárság megfelelő lakáskörülmények, bérezési viszonyok, nyaralási feltételek mellett él, legyen egy olyan polgári közösség, amely gondolom hatással tud lenni a társadalmi politikai viszonyokra, tisztázza egymás között az osztályszabályokat, tehát hogy van egyfajta polgári tudás, kommunikáció.
Itt tulajdonképpen a nemzeti szónak kellene elhangzani, tehát hogy a nemzeti polgárság. Mert a világpolgárság az itt van közöttünk. Ezek az ember, ezeknek az őseimnek egy jelentős részét, ha valaki a hallgatók közül esetleg olvasta például a rablóhalakat, tudhatja, hogy bármikor át lehet helyezni egy másik országba, vagy akár nem csak a kontinensen belül, hanem egy másik földrészre is, és ugyanazokat a feladatokat, a részfeladatokat képes magas színvonalon ellátni, de ettől még nem válik nemzetivé, nem válik a miénké.
Hát ez a...
Tehát a nemzeti polgár, a nemzeti szó az egy nagyon fontos dolog, egy jelző, amire még lehet, hogy várnunk kell, vagy még csirájában van csak megjelenve.
Ez körülbelül 1820-21-ben is így megjelent csirájában valahol ott az akadémia alapítása környékén. Akkor, amikor végig gondolta az IKEA vasárnap történetét, struktúráját, azt, hogy kik bukkanhatnak fel ebbe a történetbe, milyen alapkarakterek jelentek meg egyből, hogy igen, ezek ennek a történetnek a kulcsfigurái, és milyen meglepetésekkel a regényíró mivel szembesült váratlan felismerésekkel, amikor az alaptörténetet kibontotta?
Az alapkönyv kulcsfigura két 40-es éveinek a közepében, illetve második harmadában játszó technokrata férfi, akik abszolút középosztálybeli életet élnek, mert ezeknek megfelelő vágyaival van, és egy hosszú enumeráció az elején, amiben felsorolja az egyik főhős, hogy középszerű az életem, mondja ő, ezért középszerűek a vágyaim is, amelyeket viszonylag könnyedén ki tudok elégíteni, és akkor elmondja, hogy milyenek a vágyai, és hogy tudja ő ezeket kielégíteni. Ez a két archetipus az én prózámban. Ami plusz ehhez képest, azok a szereplők, akik előmódítják ennek a két fő szereplőnek, vagy hátráltatják az életét. Egyrészt van egy nő, de nagyon sokszor szememre vetik, hogy a nők ugye egy oldalon vannak bemutatva, pénzéhesek, stb. Fiatalok testüket használják fegyvernek, és most megjelenítek egy olyan női karaktert is, Esztert, aki egy naiv fiatal nőből egészen eljut egy budapesti éjszaka egyik ünnepelt királynőjén át, egy cinikus, a világot cinikussal látó, ironikussal látó, realistán látó nővé, akkor belépnek természetesen a két férfinak a házastársai ebbe a játékba, de bár ők hozzák ezt a sztereotíp középosztálybeli hölgyeknek a alakját, belépnek a gyermekeik, akik viszont nem csak életkoruk, nál fogva különülnek el, vágyaiknál fogva, hanem politikai nézeteiknél fogva is a két főszereplőtől. Belép ugye a hagyományos konzervatív gondolkodás, illetve az új balos trendi gondolkodás közötti különbség a szereplők között. Ez okoz egy feszültséget, illetve becsempésztem talán az erdélyi olvasóknak annyira nem ismerős, bár szerintem oda is kisugárzott magyarországi sztárok, akik felfeltűnnek a cselekményben, azoknak egy hát nem is szó szerint, nem is név szerint vannak megemlítve, de egy-egy típusuk kitalált személyeken keresztül megjelenik ebben a műben, és természetesen a világban eligazodni már annyira bonyolult, lehetetlen. Ezt mindenki a média segítségével teszi, a média pedig meg is főzi, és fel is tálalja a híreket. Nagyon sok tévét néznek a hőseim, amelyen keresztül tudják kommentálni a körülöttük lévő eseményeket, vagy magyarázni.
Ezt mindig egy ilyen különös érzéssel hallgatom itt a hangrögzítő pult mögött, amikor a média fenelősségét, elsivárosodását, elfelszíneződését szokták sorolni. Sok esetben joggal, de azt gondolom, hogy minden ilyen sztereotipizálásnak megvan a maga veszélye. Volt-e olyan, amikor ez a történetszál kibomlott, amikor azt érezte, hogy úristen, ezt én az ügyvédi irodámban, én középosztálybeli emberként nem így gondoltam, hogy ez valójában más van. Volt-e regény felismerés?
Tehát, hogy a cselekmény és a valóság között nincs kohézió.
Regénybeli cselekmény nem úgy alakul, ahogy ezt előre mondjuk a középosztálybeli sztereotípiák diktálnák, vagy nem olyan egy karakter, vagy olyan helyzetek jelennek meg, amit nem tudott előre a választott osztályáról és szereplőiről. Hogy mennyire lehet leásni mélyre, tényleg lejutni túl a sztereotípiákon? Mennyire lehet például egy olyan nyelvet adni ennek az egésznek, ami tényleg, tehát hogy itt ez a katalógus, meg ez a szerződés nyelv, amiben ezek az emberek élnek, meg fogalmaznak, meg mit tudom én, az ajánlatok nyelve, meg a kedvezmények nyelve. Ezt vakargatja az ember, hogyha kellő iróniával, távolságtartással vagy szkepticizmussal olvas például egy munkahelyi szerződést, akkor borzalmasnak kezd egy időn túl hatni, csak ezt le kell hámozni, itt nagyon sok munka van ezzel.
Igen, de most itt a hivatal, mint életszintér, ez egy abszolút háttérbe szorul ebbe az esetbe. Tehát ez nem egy hivatali regény. Itt a két férfi, arról szól, hogy a két férfi hogy próbálja megoldani ezt a válságot. Nyilvánvalóan mind a kettő a fiatalságon keresztül próbálja megoldani ezt a válságot, a fiatalságnak az őrült harcolásán keresztül. És felül annak a nagy hazugságnak, ami, ahogy már korábban beszéltünk róla, hogy a házasság és a szerelem az kéz a kézben jár, és abban a pillanatban, amikor a szerelem megszűnik, vagy lankad a testi vágy, abban a pillanatban új szerelmeket kell keresni. Ez ugye a második világháborút követő időszaknak az óriási, hát ez egy új dolog volt. Ezért volt annyi válás, van annyi válás, mert nyilvánvalóan a szerelem egy idő után szeretetbe, jobb esetben szeretetbe fordul át, nem fogják megtalálni soha két-három év után ezeket a felfokozott érzéseket az emberek, és ezért újabb szerelmeket keresnek, ahogy az én hőseim is, ugye ők meg a Jung által definiált életközépi válságba ütköznek, és ezért keresnek egy új szerelmet. Én azt gondolom, hogy ez attól, hogy általános probléma, hogy már említettem, Michel Houellebecq ezt nagyon gyakran körbejárja, még nem sztereotíp. Tehát ennek megvannak a maga kimenetei. Azzal próbáltam oldani, hogy nagyon sok olyan jelenetet tettem bele, ahol pszichológusnál járnak, tehát egy picit még Woody Allen-es is lett a dolog, amikor pszichológusnak öntik ki a lelküket, vagy a pszichológusok próbálnak rajtuk segíteni. Remélem, hogy működni fog.
A polgári regény klasszikus példáinak, formáinak megvolt a maga célja, jelentősége, irodalomtörténeti jelentősége. Ez a típusú, ha nevezhetjük ezt polgári regénynek, szöveg mit bár el magától, mit tűz ki, azon kívül, amit már az interjú elején említettünk, hogy szembesítést, egy kicsit a felszínalásást.
Szerintem minden jó prózai műnek egy lehet a célja, hogy szórakoztassa a közönséget, amit vállal, azt teljesítse. Tehát, hogyha egy krimi nyilvánvalóan azt vállalja, hogy rejtélyt ad, és a rejtélyre egy megoldást, közben izgalmakat, akkor ezt kell, hogy teljesítse. Tehát nem kell teljesíthetetlen dolgokat vállalni. én arra próbáltam vállalkozni ebbe, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy újra és újra visszatérjek, mindenkit foglalkoztató problémáról, az életközépi krízisről adjak egy elfogadható szöveget, aminek van története, vannak benne fordulatok, és magunkra ismerünk, mi, akik most itt élünk. Ennél többre nem tudtam, és nem is akarok vállalkozni, mert akkor ez egy lehetetlen vállalkozás lett volna.
Regény befejeztés megjelenése után középosztálybeli középkorú férfiként könnyebb?
Hát kiírtam magamból egy problémát, és azért merészeltem én ezt a regényt megírni, mert az első két könyvem hasonló problémákkal foglalkozott, és pozitív visszajelzést kaptam ettől a rétegtől, osztálytól, ettől a korosztálytól, de nem csak ettől a korosztálytól, hanem a 25-től 35-ig terjedő skálán a hölgyektől is, akik megtalálkoznak ezekkel a férfiakkal. Nagyon sok történetet tőlük hallottam fiatal kolléganőimtől, vagy vacsorákon ültem asztaloknál, és végighallgattam a történeteket, és ezeket feldolgoztam, bedolgoztam, vagy a novellás kötetben, vagy pedig jó néhány történet benne van ebben a regényben is. Úgyhogy abszolút, hogy mondjam, életközeli élményekből táplálkozik, egy picit olyan, mint az ember a fronton járna, és ott a katonákkal beszélgetne. Én is a küzdelem földjén jártam, az élet küzdelmének a földjén, és az ott szolgálatot teljesítő harcoló emberekkel beszélgettem, és tőlük szedtem be ezeket az élményeket.
Ez annyira gyönyörű, hogy a székelyföldi rádió hallgató néni szerintem falvédőre imezi. De ezek szerint nem reménytelen a polgári háború, amiben élünk, ha ez a háború.
Nem, egyáltalán nem reménytelen. Tanulni kell ezekből a történetekből, és el kell fogadni a valóságot mindannyiunknak. El kell fogadni a helyünket, a helyzetünket, az, hogy az élet nem végtelen lehetőségek sora, és tudomásul kell vennünk, hogy nem minden sarkon vár ránk újabb és újabb kaland, és meg kell becsülnünk a családot. Ennél fontosabb szerintem a világon nincs.
Remélem sokan hallották, és sokan elgondolkodnak ezen, és sokan el is olvassák mai könyvajánlónk kötetét, az IKEA vasárnapot. Szerzője Kötter Tamás volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
Én köszönöm a remek interjút, és köszönöm a hallgatóknak, hogy végig hallgatták. Viszont hallásra!